A mai napon Mózes első könyvéhez lapozzunk oda, a második fejezet 21. verséhez. Tehát Mózes első könyve, második fejezet 21. verséhez lapozzunk oda. És az igeolvasás után majd Maszkó Győző testvér szeretném kérni egy áldáskérő imádságra. Akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igéjét. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivett az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát, asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: ez most már csontomból való csont, testemből való test, asszonyember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Imádkozzunk!
Köszönöm neked, édes Istenem, hogy olyan csodálatos vagy. Mindent megalkottál, és minden úgy van jó, ahogy te ezt megalkottad teremtéskor. És hálás vagyok nékem azért, hogy ezekben az igékben is azt láthatom, és azt láthatok mindannyian, hogy te nagyon szeretsz bennünket, szereted az embert. És most arra kérlek téged ezen a mai délelőttön, hogy áld meg a mi együtt létünket. Áld meg az igének a hirdetőjét, hogy úgy tudja szólni a te drága igédet, hogy azt mondja, amit te akarsz mondani. Te adj bölcsességet abban is, hogy amit mondasz, mindannyian meg tudjuk érteni. Uram, arra vágyom, hogy a te igéd megérintsen engem, megérintsen mindannyiunkat. Így légy közöttünk, és áld meg az együtt létünket. Amen.
Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ebben az időszakban már az elmúlt évben is, de ebben az évben is még az is építkezni fog, aki nem is akar. Mert hogy az állam olyan szinten támogatja most így ezeket a felújításokat, az építkezéseket, hogy tényleg valaki azt mondja, hogy hát érdemes most belevágni, mert hát vissza nem térő alkalom. Amikor falura költözik valaki, vagy falun vesz házat, de városba is előfordulnak az öregebb házak, és mondjuk azt mondja, hogy tetőt kellene cserélni, viszont egy olyan tetőt, ami nehezebb lesz. Lehet, hogy kell betonkoszorút tenni, ami szintén sokkal nehezebb, falaknak sokkal nagyobb súlyt kell elviselni. Lehet, hogy födémet kell cserélni, ami szintén nagyon nehéz, vagy esetleg emeletet szeretne valaki ráépíteni meglévő falakra. Minden esetben, sőt, ezt még vásárlás előtt érdemes megtenni, az alap mellett kell ásni gödröket, és megnézni azt, hogy a ház milyen alapra épült rá. Ugye a következő az a vízszigetelés, amivel itt is a lelkész lakásnál, meg itt mindenfele látjuk azt, hogy a vízszigetelés hiányának milyen következményei lehetnek, de ilyenkor meg kell nézni az alapot, hogy milyen alapra épült, mit bírál, jön a statikus, és akkor megmondja azt, hogy hát ez kevés. És hogyha már mondjuk az ember megvette az ingatlant, és szeretne nagyobb terret rátenni a tetejére, akkor van például egy olyan módszer, hogy meg lehet erősíteni az alapot, amikor ilyen 60-80 centiméterenként ásnak egy-egy mély gödröt, azt kitöltik betonnal, mint egy beton oszlopot képeznek az alap közvetlen mellé vagy alá, és utána ilyen vas papucsokat belehelyeznek, és visszahúzzák, hogy ezzel megerősítik az alapot, így följebb is nagyobb teher nehezedhet a házra. Így ezen a mai napon is a házasságot, a családot szeretném ilyen néhány alappal, néhány ilyen beton pillérrel megerősíteni. És hogyha egy mondatba össze kellene foglalni néhány szóba ezt a mai tanítást, az ez lenne. Ezt szoktam mondani, ha más nem jegyzünk meg csak ezt már, akkor ebből is elindulhat valami. Isten tervez emberrel, a házassággal és a családdal. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, tegnap is a közös ifjúságin voltam, kicsit másról, de ez is benne volt, hogy a házasságot azt az Isten alapította. És ahogy olvastuk itt az alapigényben is, hogy az Úristen adta Ádámnak az Évát. Tehát nem az ősrobbanás, ugye mi nem is hiszünk abba, hanem abba hiszünk, hogy van egy kreátor, van az Isten, van a Teremtő, aki nagyon bölcsen, tudatosan megalkotta a világ mindenséget, a világokat, a mennyet, a földet, megalkotta az élő világot, gyönyörködhetünk a természetben, ugye most alszik, de nem olyan sokára majd a fagyok után újra éled, elindul az élet, és láthatjuk azt is, hogy az Úristen teremtette meg az embernek a párját, a férfinak a párját, az asszonyt, az Évát. És ezt a Jóisten találta ki, ezt a szent intézményt, és hogyha már ő találta ki, akkor biztosak lehetünk abban is, hogy neki jó terve van ezzel kapcsolatban. És a házasságra ne csak úgy gondoljunk, mint egy reprodukciónak az alapja, hogy azért van házasság, hogy minél több gyerekünk legyen. Gyökösi Bandi bácsi, lelkipásztor és pszichológus mondta ezt, hogyha így tekintenénk a házasságra, akkor a szánkat se nézzük másnak, csak egy rágógépnek. Pedig ugye a szánkkal is sok mindent lehet énekelni, lehet beszélni, lehet csókot adni, és sok mindenre képes a szánk, tehát nem csak egy rágógép. De erről majd még fogok beszélni. A mai napig egyébként minden gyermek születéséhez kell egy férfi és kell egy nő. Akármilyen modern is a technika, ezt az isteni igazságot, ezt nem lehetett kikerülni. Nyilván be lehet segíteni akár a Lombi programmal, de ott is volt egy férfi, van egy férfi, és van egy nő. Tehát az kell egy új életnek az elindulásához, és az anya méhet se tudták még semmilyen módon pótolni, kell az a közeg, ahol a gyermek fel tud növekedni. Mi is így a családban most örvendezünk a zentének, igen, a kis szentünknek. Úgyhogy csoda, tehát, ahogy egy gyermek, egy új ember világra jön. Szoktam mondani a gyerekeinknek, hogy neki a legrégebbi mese is vadi új lesz. Úgyhogy számára minden új ebben a világban. Ez az Istennek a rendje. Aztán azt mondja a 18. versben, azután ezt mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat. És amiről tegnap is a fiataloknak beszéltem, ezt a szót húzzuk alá, hogy hozzáillő. Mert a mai világ ezt eléggé támadja. Mert mi azt mondjuk a Biblia fényében, hogy a mi fiunkhoz egy lánya hozzáillő. Vagy a lányotokhoz egy fiú a hozzáillő. Ezt mondja az Istennek a beszéde, meg egy normális hívember is ezt mondja. Nagyon örülök annak, hogy a magyarországi alaptörvényben, az alkotmányban ezt olvashatjuk. Magyarország védi a házasság intézményét, mint férfi és nő között önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának az alapját. Tehát ma még ilyen országban életünk, ahol az alkotmányban benne van az Istennek a rendje. Még nincs más beletéve, nem liberalizálódott itt az ország, hanem még ez az isteni rend van benne. És az emberben benne van az ösztön, ahogy a gyerekeinkben is látjuk, hogy a fiatalok ugye tinikorban elkezdenek, hormonháború dúl bennük, és akkor már nem csak a Barbie baba érdekli őket, hanem a lányokat, a fiúk elkezdik kérni, a fiúkat neked, és ez egy természetes folyamat. Tehát nyilván szülőként így először megrökönyödünk, hogy jaj, most itt mi történik, de az Isten adta az emberbe ezt a vágyat, ezt az ösztönt. A Bibliában látunk viszont arra példát, amikor valaki egyedül marad. Mert ez egy kegyelmi ajándék is lehet. És így is meg lehet élni az embernek a hitét, nem is akárhogyan. Például Jézus vagy Pál apostol. Én is ismerek olyat, aki egyedül maradt, és jó van a hitében. És egyébként zárójelben mondom, hogy az egyedül maradás az Úrral, az még mindig jobb, mint egy rossz házasság. Ezt is tegyétek oda a polcra, hogy ez is egy nagy igazság. A magyarországi alkotmány kimondja, ahogy védi a Magyarország a intézménye a házasságot, mint férfi és nő között. És azért is fontos ezt megerősíteni, az Istentől rendelt alapot, mert ez nagyon sok helyről támadják. Itt közel vagyunk a nyugati határhoz, nem akarok beszélni itt a nyugati óvodákban, hogy mi zajlik, biztosan sokan tudjátok, hogy amikor már nem azt mondják a nevelők a szülőkre, hogy megjött apa, megjött anya, hanem megjött az egyes szülő, vagy megjött a kettes szülő. Hogy kezdik összemosni ezt a nemiséget, hogy majd a gyerek eldönti, hogy milyen nemű szeretne lenni. Hát az Isten az nem így alkotott bennünket, hanem már az anyaméhen belül eldőlt az, hogy valaki férfivá fog válni, vagy valaki nővé. A második dolog, második pillér, azt így a házasság hetéhez kapcsolódva, hogy ne hagyd abba az udvarlást. Mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Lehet alcímnek azt adni ennek a pontnak, hogy a jó házasságért meg kell dolgozni. Ahogy mondtam, mi is 22 éve vagyunk házasak, és azért ez idő alatt sok mindent átéltünk mi is. És amikor megkérdezem akár a fiatalokat, vagy azokat, akik így készülnek a házasságra, vagy megkérdezek titeket, hogy mi a szerelem, akkor mit mondanánk rá? Hogy mi a szerelem? Vagy megkérdezem, hogy nem kell válaszolni, nagy zavarba gyertek, hogy szerelmesek vagytok? Mert ugye, akinek itt van a férje, feleség, ránéz rögtön a másikára, és akkor, na, drágám, szerelmes vagy belé. Szerelmesek vagytok? A teológián voltam, én ott döbbentem meg a Hegyi Bandi bácsinak, aki azt mondja, hogy én olyan szerelmes vagyok a feleségembe. És akkor ránéztem a kisöregre, görnyed háttal már 70 és a 120 között, hogy lehet ez? Hogy lehet ez? És akkor mindjárt megnézzük azt, hogy mit mondanak általában az emberek. Amit én hallottam, az, hogy amikor másra nem is tudok gondolni. Vagy olyan csodálatos, bizsergető érzés kap el a jelenlétében. Vagy mindenét szeretem, a szemét, a száját, a haját, a kezeit, tehát koszos zokni, mindenét szeretem. Vagy földön túli boldogság vele lenni. Tegnap elmondtam a fiatalnak, én olyan szerelmes voltam az Editbe, hogy mindig az utolsó pillanatban értem el a buszt, és rohantam a buszhoz. És hogy a buszpályaudvarokon vannak ilyen láncok, hogy merre nem ennyi. Na, már pedig torony iránt az volt a legrövidebb. Hát én gondoltam, ilyen Superman játszik, átugrom a láncot, és ahogy repültem a szerelemtől, én átugortam volna, meg a lelkem ment is, csak a lábam elakadt. És akkor így én dur fejre álltam, így a fejemen széttört a szemüveg, fölkeltem, megfordultam, mosolyogtam, integettem az Editnek, hogy jó vagyok, és akkor törött szemüveggel rohantam a buszhoz. Úgy nagyjából eltaláltam, hogy melyik buszra kell felszállni, mert szemüveg nélkül azért problémás. De hogy a szerelem az ilyen is lehet, ugye, de igazából azt lehet látni, hogy aki ilyen tini vagy fiatalkori szerelemben van benne, az majd, hogy nem beszámíthatatlan. Nem? Tehát mint elmentek volna neki otthonról, tehát én is ebben a stádiumban kicsit ilyen voltam. És sokan úgy gondolják a szerelmet, hogy az a fiataloknak a privilégiuma. Hogy ez csak ők képesek rá. Én már itt 44 évesen, én már nem lehetek szerelmes. A 70 évesen meg ne is beszéljünk. Tehát az öreg ne is mondjon ilyeneket már, mit gusztustalankodik. Mert néha gondolnak ilyet, nem? Hogy ő szerelmes, meg hogy én kimondom, hogy szerelmes vagyok. És vagy azt mondják, hogy hát a kapcsolat elején megvolt, emlékszem határozottan a házasságunk kötése napján, amikor jött a gyülekezetből a előjára, és mondta, hogy hát ez a szerelem majd átalakul szeretetté. Hallottunk már ilyet? Tehát van. És akkor elillan hús, aztán majd kitartunk egymás mellett a kapáig. Hogyha visszatérünk itt az alcímre, hogy a jó házasságért meg kell dolgozni, a szerelemért meg kell dolgozni, fel kell gerjeszteni, amikor akarja. Tegnap azért az ifjúságén volt egy-kettő olyan fiatal, igazából a többség, akinél ki lehet azt mondani, hogy náluk nem kell gerjeszteni a szerelmet, és hogyha megnézzük az énekek énekében, három helyen is szinte szó szerint benne van ez az ige, kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, gazellákra és a mező szarvasaira, ne keltsétek, ne ébresztétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. És nyilván, amikor valaki túl fiatal, ahhoz ilyen tizenéves, nem képes egy normális kapcsolatra. Mondtam a fiaimnak is, hogy higgyétek el, hogyha itt szerelembe estek, ugye szerelembe esés, mint egy gödörbe esik a vadállat, tehát szerelembe esik az ember, akkor az nagyon sok idő, mert a menyecskével sokat kell telefonálni, meg kell látogatni, el kell utazni, ajándékot vinni neki, moziba hívni, főleg úgy, hogy kifizetni a mozijegyét. Tehát, hogy csomó energia, csomó pénz. Biztos ennek van itt az ideje? És most érettségizik az Áronunk nem sokára, és ő elmondta azt, hogy van olyan osztálytársa, aki bukásra áll érettségi előtt, mert egyfolytában a fiúzáson járt az esze. És azért tudjuk azt, hogy az idősebbek már van annyi élettapasztalatunk, hogy az ilyen tini szerelem sokszor nem fut révbe, nem lett belőle házasság, és akkor mit csinál? Fiatal két ló közé esett. Mert se normális tanulmányi eredménye nem lett, se az a kapcsolatból nem lett semmi. Mert hát ugye az Úr nélkül próbálkoznak. És ha most annak van az ideje, hogy tanuljatok, kedves ifjak, akkor most tanulni kell, hogy megalapozd a jövődet. És amikor már benne vagy a korban, hogy a szakmához közelítesz, vagy a diplomához közelítesz, amikor már kezd az életed úgy révbe érni, akkor már érdemes ugye teljes gőzzel neki lódulni a szerelemnek. Nem olyan régen beszélgettem egy görög katolikus pappa. Náluk az a trend, hogy az első évfolyamokban nem lehet kedvesük. Nem udvarolhatnak. Az utolsó évfolyamban lehet ezt megtenni nekik, de ha az avatásig nem lesz feleségük, akkor úgy maradnak. Na most el tudjátok képzelni, hogy micsoda módon elkezdenek abban az egy évben udvarolni, mert hát azért szeretnének megnősülni, tehát ha csak nem kapták az egyedülmaradás kegyelmi ajándékát, tehát nekik lehet az avatásig. Szóval van az az időszak, amikor vagy tanulni kell, vagy ha már ott áll az ember, akkor szerelembe esni, de van, amikor meg fel kell gerjeszteni. Amikor azt mondja az énekek énekes, hogy ne gerjesztétek föl a szerelmet, amíg nem akarja. Tehát ebbe benne van az, hogy valamikor akarja. Na és mikor akarja? Ki gondolja azt, hogy az ő életében az Isten akarja, hogy gerjeszt fel a szerelmet? Ez nem plátói kérdés volt most. Hát igen, én is a házasságban abszolút az Isten akarja, hogy gerjeszt fel a szerelmet. És ezért az alcímet nézzük, hogy a szerelemért, a jó házasságért meg kell dolgozni. A házasság kötés elején még ébren van a szerelem, tehát akkor még nem kell érte semmit tenni, az úgy jön magától, de később meg kell dolgozni érte. És akkor jön a tudatos fázis, addig ment lendületből, érzelemből, de aztán meg jön, amikor tudom azt, hogy ő nekem a nagy ő, és ő bele akarok szerelmes lenni, meg férfiaknak szoktam mondani az ige alapján, hogy szövetséget kell kötni a szemünkre, ugye, hogy ne nézzen a mi szemünk a szüzekre, nem más nő fele kell kacsingatni, hanem ha nekem ő a nagy ő, akkor őt választom, bármilyen paraméterei meg is változnak. Mert ugye az ember nézen is tükörbe, tehát a férfiaknak mondom, tehát lehet, hogy mi öregedünk meg a feleségünk is, de hogy ő a hozzám való, ő a nagy ő, és kész. Tehát nincs más alternatíva. És tudjátok, amikor az érzelem elmúlik, és jön az értelem, akkor azok az értelmi döntések mindig erősebbek, mint az érzelmi. Például sok ifjúsági táborban voltunk, és amikor volt egy jó dicsőítő alkalom, és ha valaki döntött az Úr Jézus mellett, mert ő nagy, ez volt a kedvenc dala, és ha most kell dönteni a kedvenc éneke alatt, hozott egy érzelmi döntést, az sokkal sekélyesebb, mint amikor valaki értelmileg azt mondja, hogy igen, tudom, hogy az Úr Jézus élt, értem, halt, ő most is él, és vár rám. Ezek fontosabbak. De a kettőt nem lehet kizárni. És képzeljétek el, hogyha a házasságunkból, vagy a családból kizárjuk az érzelmet, hanem ilyen racionálisan. Ha úgy se lehet élni. A pszühi, az embernek a lelke, érzelem, értelem és akarat. Tehát a lelkünkből ez jön. Vannak, akik értelmi dominanciával rendelkeznek, valaki pedig érzelmesebbek. De ott van, itt is, ott is. Tehát fontos ez is. Hogyha megnézzük azt, így az edzés terén, vagy a dolgozás, a munka terén, hozok egy példát, ott Baja környékén, ugye ott van a Duna, ott a Sugovica, és ott vannak az evezősök, és van, amikor az evezősök így nyáron elkezdenek toborozni, vagy már tavasszal elkezdik, az iskolákba kiteszik a plakátot, és hívogatják a gyerekeket egy nyílt napra, elmennek a gyerekek, a szülők, és ezen a nyílt napon megmutatják a hajókat, megmutatják az edzőtermet, videót mutatnak, esetleg olimpikonokat hívnak meg, és egy nagyon-nagyon inspiráló alkalmat tartanak. És akkor vannak a gyerekek, akik azt mondják, hogy én evezős akarok lenni. Elmegy evezni, mutatnak képet arról is itt ezen az alkalmon, amikor gyönyörű naplementébe eveznek, és olyan gyönyörű, csodálatos a természetben benne lenni, de aztán jön a munka része, jönnek az edzések, amikor lehet, hogy az edző is hangosabb, mint amire én gondoltam, aztán jön a hideg víz, az arcomba csap, és kezdek fázni, és fáj a kezem, és vízszajagos lesz a tenyerem, és akkor mondja a gyerek, hogy hát nem erről volt szó. Ugye? Tehát azt gondolja valaki, hogy edzés nélkül az olimpiai aranyérem az ide fog kerülni. És hát nem erről volt szó. És vannak, akik azt mondják, hogy hát én ezt nem akarom csinálni. Minden nap edzeni. Én ezt nem fogom tudni csinálni. És itt ez az egy fontos mondat, hogy jó eredményt csak azok fognak elérni, akik mindvégig kitartanak. És ezt a házasságra is lehet mondani, hogy jó házasságban csak azok fognak élni, akik mindvégig kitartanak. És így bátorítok mindenkit arra, akik házasságban élnek, hogy mindvégig tartsatok ki, és mindvégig erősítsétek a ti házasságot. Kérjétek az Istent, hogy adjon szeretetet a feleséged vagy a férjed iránt. És a fiataloknak meg azért jó, mert lehetőségetek van arra, hogy jól csináljátok. Tehát lehetőségetek van arra, hogy ne rontsátok el, mint lehet, hogy néhányan közülünk. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy 14 évesen tértem meg, és úgy fogadtam el az Istent, és nem csak vallásos lettem, hanem megtértem. Elfordultam a világtól, odafordultam az Istenhez, és már a párválasztásomban az Istenre figyeltem, hogy ő kit rendel mellém, és mi volt az evidens? Hogy csak is az Úrnak a leánya lehet. Senki más. Én világi lányra rá sem néztem. És ez a legerősebb a mi kapcsolatunkban, az Isten, Jézus Krisztus alapja. Erre épül föl a házasságunk, a családunk. És ezt mondom a fiataloknak, hogy nagyon nagy lehetőség van a kezetekben, úgyhogy figyeljetek a jótjára. És amikor a házasságban a szeretetünket, ami generálja a szerelmet, legalább ötféleképpen fejezhetjük ki, Gary Chapman után szabadon. A jegyes oktatáson szoktam ezt mondani, de érdemes ebben nekünk is fejlődni. Ugye mai nap is lehet ebben fejlődni. Például az elismerő szavak. A vonatkozhatnak a külsejére, de a cselekedetére is. Hogy amikor vasárnap reggel a feleséget szépen felöltözik, és akkor megdicséred, drágám, de csinos vagy. Higgyétek el, férfiak, hogy a nőknek ez sokat jelent. Ugye mi, nekem ebbe fejlődni kell, mert néha se tudom, hogy mi volt rajta. De akkor megnézem így napközben, ugye most azért feketeségben vagyunk, de erre is oda kell figyelni. Vagy amikor a feleség azt mondja a férnek, drágám, köszönöm, hogy lemostad az autómat, köszönöm, hogy hoztál kávét, köszönöm, hogy felporszívóztál, vagy köszönöm, hogy tisztába tetted a gyereket, ugye. És tehát van, akinek ez az egyik szeretet nyelve, a szavak. A másiknak a szívesség, amikor a cselekedet többet ér a szónál. Valakinek ez, hogy segítesz neki, amikor szükségben van, és odamész, és udvarias vagy, viszed helyette csomagot, segítesz neki, amikor kell. Van, akinek az ajándékozás is, ugye például ma is ezt lehet gyakorolni, amikor így ezen a napon megajándékozhatjuk a kedvesünket, és akkor amikor ránéz erre az ajándékra, mondjuk amíg el nem ervad, legalább addig azt mondja, hogy szeret engem. Tehát az ajándékban ez a jó, hogy amikor ránézel az ajándékra, akkor eszedbe jut az ajándékozó. Vagy a minőségi idő. Azt mondja egy angol felmérés, 2000 házaspár kérdeztek meg, akik azt mondják magukról, hogy boldog házasságban élnek, és azt mondják, hogy hetente legalább egyszer van egy mélyen szálltó beszélgetésük, ami a másfél órás minimum. Amikor átbeszélik a dolgokat. És látom a feleségemben, és idefele utaztunk az autóba, gyerekek beájultak, aludtak, és akkor mi meg egymás mellett ülünk némán. És akkor mondom neki, drágám, alszanak a gyerekek. Mondom, beszéljük meg a dolgainkat. Mondom, itt vagyok. Igaz, hogy az útra figyelek, de mind a két fülem így rátapad. Csak elkezdtünk beszélgetni, és olyan jó volt így átbeszélgetni a dolgainkat. Tehát a minőségi időt. De ugye az nem minőségi idő, hogy beülünk egymás mellé a tévéhez, és akkor nézzük a kalambót, meg a Chuck Norris-t. Tehát az nem minőségi idő. Az a minőségi idő, amikor ráfordulsz a másikra, és akkor csak vele, teljes valóddal csak ránéz, és őt figyeled. De ez a gyerekeknél is fontos, és így agyba nem baj, hogyha egy kicsit átkapcsolunk, meg akár unokákra is már átlet némelyek kötetnek, már az is van, hogy annyira igényli az ember a minőségi időt, hogy vele foglalkozz be. A szomszédunk, amikor most itthon van, de Franciaországban dolgozik, meg Németországban, hetekek, hónapokat van távol. És akkor jött a fiának a születésnapja, és akkor kérdezte az apuka, hogy mit vegyek neked, bármit kérhetsz, mit vegyek neked. És akkor azt mondja a gyerek, hogy legyél itthon. Tehát nem kért semmi mást, csak azt, hogy legyen itthon. A quadot kért volna, hogy motort megvette volna neki. Azt kért a gyerek, hogy legyél itthon. És akkor két napért leutazott 4000 kilométert. Tehát nagyon-nagyon a gyerekek is a kapcsolatban igénylik azt, hogy minőségi időt töltsünk egymásra. És a testi érintés is egy régóta tudjuk azt, hogy milyen hatalmas érzelmi erő rejlik a testi érintésben. Hogy amikor átölelek valakit, átölelem a gyerekeimet, múltkor elmentem úgy otthonról, hogy nem öleltem meg az Áronomat. És akkor szóvá tett, hogy apa úgy menti, hogy meg se ölelti. És akkor olyan jó esik ez, hogy a nagyfiam, már ugye mi nem puszíkodunk, ilyen csöpögös dolgokat már nem csinálom, de megöleljük egymást olyan férfiasan, és úgy örülök neki, hogy a Sámúnak mondom, amikor ugye öreg vagyok, én már egyre korábban le kell feküdni, és akkor mondom neki, hogy mielőtt alszotok, gyertek oda hozzám, öleljük meg egymást, és akkor elköszönünk este. Tehát, hogy ebben is egy akkora energia rejlik, hogy megölelhetjük a másikat. Vagy valakinek a ugye, testi érintés, meg azért figyelni kell, hogy férfinő kapcsolatnál, hogy hol illik megérinteni a másikat, tehát akárhol nem, de hogy ebben is egy hatalmas erő rejlik. És hogyha abba gondolkoztok, hogy a ti kapcsolatotokat, a házasságotokat, vagy a szülő-gyerek kapcsolatot, hogy hogyan lehetne azt a szeretetet felgerjeszteni, akkor gondolkozzatok azon, hogy neked mi a szeretet nyelved, vagy akit szeretnéd kifejezni a te szeretetedet, hogyan tudod ezt megtenni? Ahogy olvastuk Péter levelében, hogy mindennek a vége pedig már közel van, legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek. Itt, amikor a szeretetet nézzük a görög nyelvben, az az agapé szeretet, az isteni szeretet, az önfeláldozó szeretet, az érdem nélküli szeretet. Azt mondja, hogy szeretlek akkor is, ha te nem szeretsz engem. És ez az a szeretet, ami túl tud bennünket vinni a hullámvölgyeken. És szülőként tudom azt, hogy egy tini gyereket, amikor úgy lázad minden ellen, és mindent jobban tud nálam, nagyon nehéz őszintén agapéval szeretni. És tudjátok, legjobb az elején feladni. Azt mondani, hogy én nem is akarok erőködni, mert ez nekem nem megy. Hanem oda megyek az Istenhez, mondom, Uram, én erre az agapé szeretetre, az önfeláldozó, érdem nélküli szeretetre nem vagyok képes, adj nekem a te szeretetedből. És akkor fog működni a dolog. Akkor a ti kapcsolataitokban a hullámvölgyek is ki tudunk belőle jönni, és újra visszaállhat. Amikor a szeretetről, szerelemről beszélünk, eszünkbe juthat egy háromlábú szék. A mai kapcsolatokban jelen van a filaó, az a baráti szeretet. Szeretlek, mert te is szeretsz engem. Benne van az érosz, szeretlek, mert szép vagy, az a küllemre vonatkozik. Benne van a szexus, a szexualitás, szeretlek, mert az enyém vagy. De tudjuk azt a háromlábú széknél, amikor egy láb meglazul, mondjuk meglazul az érosz, ami azt mondja, hogy szeretlek, mert szép vagy, és ugye az ember képes arra, hogy megváltozik. Tehát én is a 22 éves dús hajkoronával rendelkeztem, vékony filigrám alkat voltam, tehát az képest én is megváltoztam. És hogyha meglazul ez a láb, akkor a három lábú szék az egy nagyon instabil dolog lesz. És látjuk a mai házasságokban, hogy mennyi válással végződött. Mert hát, hogy egy láb kiesett. És akkor jön a negyedik láb, de ez nem akárhova, az isteni szeretet, az agapé szeretet, ami igazából úgy lehet elképzelni, hogy oda középen megy. Hogy kiesett minden láb, az akkor is megtartja a kapcsolatot. És Kiskörösön ott az öregek otthonában láttunk olyan házaspárt, beköltöztek oda, a férj még mentálisan jó volt, a feleség meg se ismerte férjét. És a férj gondoskodott róla, és szerette őt, és oda ment mellé, annak ellenére, hogy azt se tudta a feleség, hogy kivel beszél. Ott már nem beszéltünk baráti szeretetről, mert ugye nincsenek egy hullámoszon. Nem beszéltünk a küllemről, hogy szép vagy. Nem beszéltünk a szexualitásról. És mégis ott volt az agapé, ott volt az isteni szeretet, ami megtartotta ezt a kapcsolatot. Ez a szeretet, ami képes arra, hogy a mi kapcsolatainkat is megtartsa. Akkor is, ha minden láb kiesik. És ebbe az Istent kell behívni a mi életünkbe. Amikor az agapé szeretetre gondolunk, talán azt mondjuk, hogy az Istennek a munkája bennem. Hogy ezért nem kell tenni semmit, hát ezt az Isten teszi. És amikor nézzük Péternek a levelét, hogy a szeretet legyen kitartó bennetek, akkor itt a görögben egy folyamatos igeidőben van, és aktívban. Az aktív az azt jelenti, hogy te vagy a cselekvő. Ha passzív lenne, az azt jelenteni, hogy Isten a cselekvő, és te vagy, aki által közli ezt. De amikor a Bibliában úgy van, hogy aktívban, akkor igenis, az agapé szeretetben én vagyok az aktív, de az Isten adja az erőt hozzá. Tehát ez amit még fontos itt látni. A családról szeretnék picit beszélni. Amikor egy férfi és egy nő házasságot köt, akkor a házaspárról beszélünk. De amikor megszületik az első gyerekük, akkor már családról beszélünk. Ez egy nagyon érdekes változás így a házaspárok életében. És ez az Istennek a terve és rendje, és így szeretném megjegyezni, hogy a házaspár ugye ez nem csak biológiai úton lehet, hanem akár örökbefogadás által is lehet házaspár valaki. Isten alkotta az embert, és ő tette az embert alkalmas arra, hogy egy újabb embernek adjon életet. Tudjuk azt, hogy a gyermekáldás nagy öröm, de nagy felelősség is. Nagyon nagy munka, óriási fáradtság, rengeteg pénz, rengeteg lemondás, és mégis vállalja az ember. Szokták mondani a nőknél az anya ösztön, hogy bennük van, és nyilván vannak, akik ez ellen küzdenek, és tudják azt, hogy ez mivel jár, de mi, akik szülőkké válhattunk, mi azt látjuk azt, hogy Isten megáldott bennünket, de vannak, akiknek természetes módon nem lehetett, ők örökbe fogadtak, és így is szülőkké válhattak. És szülőknek nem csupán annyi a feladatuk, hogy etes, altas, meg ruház, hanem az egészséges személyiség, vagy a jellemnek a kifejlődésében is óriási szerepet töltünk be szülőként. És itt kap szerepet az isteni szeretet. Mert amikor azt mondjuk szülőként, hogy keresztény ember vagyok, akkor igazából bennem ölt testet az Isten. Amikor a gyerekeink ránk néznek, akkor az Istennek a képmását látják, és hogyha van egy egészséges apa előttük, akkor egy egészséges Isten kép lesz előttük a gyerekek előtt. Ha van egy egészséges anya, akkor is egy egészséges Isten kép lesz előttük. És az Úr is azt mondja, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Háromszor van benne az agapi. Egyszer az Istenről szól, ahogy én szerettelek titeket, de kétszer pedig felszólító módban, hogy ti is úgy szeressétek egymást. Nem csak a feleséget megfordítva, hanem a gyerekeket is. Hogy úgy szeressétek, vagy a gyülekezeti tagokat. Nem azért szeretjük a testvéreinket, mert egy hullámoszon vagyunk. Egy csomó mindenben nem vagyunk egy hullámoszon. De az Isten szeretetével akkor is szerethetjük a másikat. És az Istennek a szeretete az, ami a gödörből ki tud bennünket húzni. És ezt tudjátok, ez saját erőből nem megy. Ezt kérni kell az Úrtól, hogy Uram, adj szeretetet. Én látod, hogy én nem tudom saját erőből szeretni a testvéremet. Mert ő a dobot szereti, én meg nem szeretem. De mégis az Isten tud egységet adni, hogyha tudjuk egymást szeretni az agapéval. És így a szeretetről eszembe jutott az, hogy néha úgy vagyunk, mint a szegény embernek a szamara, hogy mentek az úton, és egyszer csak ugye szamán letért az útról, és beleesett egy gödörbe. És akkor azt mondja az öreg ember, hogy hát csacsi, most pórul járta. Mert öreg is vagy már, hát én nem bírlak innen kiesni, és pont jöttek arra ismerősei, nézték, hát nem, aztán nem tudják kiemelni onnan a szamarat, hát akkor temessük be. Hát akkor legalább ne szenvedjen szegény. És elkezdték betemetni a szamarat, eltemetni, úgymond. És akkor ahogy temetik között beszélgetnek, egyszer csak a szamár megjelent a felszínen. Ugyanis az történt, ahogy egy lapát földet rádobtak, szamár megrázta magát, és az a lába alá esett. És folyamatosan ezt csinálta. És végül a felszínre kötött a szamár. Tudjátok, ilyen az Istennek a szeretete is, hogy amikor már ott vagyunk a gödör alján, csak az Istennek a szeretete tud bennünket onnan kihozni. Ő az Istennek a szeretete tud bennünket felemelni. Saját erőből nem megy, emberi okoskodásból már nem megy. De az Isten képes rá. Én kívánom azt, hogy bármilyen kapcsolatban vagyunk, akár házas pári kapcsolatban, akár szülőgyerek, akár unoka, akár szomszéd, munkatárs, gyülekezeti kapcsolatban, hogy növekedjünk az agapéban, növekedjünk az isteni szeretetben. És ne azért szeressük egymást, mert ugyanaz a kedvenc zenekarunk, hanem azért szeressük egymást, mert az isteni szeret bennünket. Nem biztos, hogy mindenben egy hullámoszon leszünk, a jövőben se, de attól az Isten szeretetével tudjuk egymást szeretni, az önfeláldozó módon. Tudunk egymás felé szolgálni. Hát ebbe kívánom azt mindannyiunknak, hogy tudjunk növekedni. Amen.